Folytatódik az Aréna, a műsor mai vendége Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője, akit ezúttal telefonon kapcsolunk. Az elmúlt fél órában szó esett az Egyesült Államokról, a palmaolaj kitermelőkről, és arról is, hogy milyen hatással van, vagy lehet Amerikára az olajár csökkenése. Ugye beszélt arról, hogy volt egy jelentősebb 24%-os felpattanás a kőolajárában, amit sokan Trump elnök bejelentéséhez kötnek. Az Egyesült Államok vezetője ugyanis azt mondta, hogy készleteket halmoz fel, vagyis nyersanyagot vásárol, és alkalomattán, hogyha szükség van rá, csökkenti a texasi kitermelést, ami jelentős emelkedést hozott. Miért, illetve miért lehet ennek a bejelentésnek ilyen hatása?
Azért Trump elnöknek alapvetően a nagyon alacsony olajár nem jó. Ugye bár az alacsony olajár hatására a benzinárak is jelentősen csökkennek az első támokban, ami egy jó hír az elnök, illetve az elnök szavazói számára. Azonban a nagyon alacsony alajár, amit most látunk, az nagyon komoly negatív gazdasági hatásokkal bír, hiszen az alacsony olajának köszönhetően a palmaolajtermelő szektor komoly problémákkal küzd. Egyes becsések szerint akár a palmaolaj szektor fele is csődbe juthat az év végéig, ha a mostani 30 dollár alatti árak maradnak. Tehát rövid távon valószínűleg Trump elnöknek is érdeke lenne mindenképpen támasztatnia a kőolaj árának. Ami ugye egy fontos dolog ezzel kapcsolatban, hogy vajon milyen eszközei vannak az elnöknek. Egyrészt meghirdette az amerikai stratégiai készletek teljes feltöltését, ez mintegy 70-80 millió hordó vásárlását jelenteni, ami hát körülbelül egy 500 000 hordó per napos keresletet hozna a világpiacon, szemben azzal, hogy körülbelül most egy olyan 5-6 millió hordós túlkínálat van a napi olajtermelésben. Tehát ez valószínűleg csak csöpp a tengerben, de mindenképpen egy támaszt jelentene. Ami egy erősebb lépés lenne, és ami jelentős szóbeszéd van a piacon, hogy ez bekövetkezhet, az az, hogy valami fajta védővámmal esetleg az OPEC, illetve Oroszország termelésének kitiltásával próbálkozna az amerikai elnök. Úgy tűnik egyébként a megnyilatkozásokból, hogy ennek keresik a jogi formáját most Washingtonban. Ez ugyanis jelentősen megemelni az amerikai kőolaj árát a világpiacon a többi kőolaj árhoz képest, és hát jelentősen befolyásolná valószínűleg Oroszország és Szaúd-Arábia politikáját is hosszabb távon, hiszen ha ezt az amerikaiak meg tudják lépni, akkor kiesik az a fő tényező, ami miatt ugye bár március elején Bécsben nem is került megegyezni a két félnek. Tehát ez egy nagyon érdekes fejlemény lenne, hiszen gyakorlatilag azt jelenteni ez, hogy az amerikai olajpiac elszakadna a világ olajpiacától, megszűnne tulajdonképpen az a helyzet, ami most van, hogy egy teljesen szabad piac van az első támok, illetve a világ között az olajban. A múltban egyébként volt már erre példa, hogy különböző tiltások voltak, elsősorban amerikai kőolaj, illetve kőolaj termékek kiszállítására a világban. Ez főleg ugye a 74-es embargó után jelentették be az amerikaiak, de ezeket a korlátozásokat Obama elnök egyébként eltörölte, tehát az utóbbi néhány évben gyakorlatilag az amerikai olaj és olaj termékkereskedelme az teljesen szabad volt a világgal. Elképzelhető, hogy ebben lesznek változások most Trump elnök részéről, hogy ezzel gyakorlatilag némi támaszt adjon az amerikai palmaolaj árnak, illetve az amerikai palmaolaj szektornak is.
A texasi kitermelés mennyire jelentős, hogyha ott csökkentenek, azt megérezheti-e a világpiac?
Azt is valószínűleg igen, ugye a legnagyobb palmaolaj mező a Permian jelenleg 3 millió hordót termel, a teljes amerikai közel 10 millió hordó per napos palmaolaj termelésből, de ez az egyik leggyorsabban növekvő mező egyébként a világban, és mindenképpen az egyik leggazdaságosabb is, a költségekben is ez a Permian mező adja jelenleg a legjobb feltételeket. Tehát ez egy nagyon komoly tényező most jelenleg a világpiacon.
Többször beszéltünk itt az arénában is arról, hogy a hivatalban lévő amerikai elnöknek választási évben mindig érdeke az üzemanyagok árának alacsonyan tartása. Ez a mostani kőolaj árszint már túlzás Donald Trumpnak is?
Én azt gondolom, hogy a mostani kőolaj árszint már túlzás Donald Trumpnak, hiszen már 40 dollárnál is viszonylag alacsony benzinárak voltak, tehát nem kell ahhoz az olajárnak lemennie 30 dollár alá, hogy ez a feltétel teljesüljön. Viszont az amerikai palmaolaj szektor egy nagyon fontos része az amerikai gazdaságnak, részben azért is, mert munkaerő foglalkoztatási szempontból is több mint 1 millió embernek ad munkát, másik oldalról pedig jelentős hitelállománnyal rendelkezik az észak-amerikai olaj- és gázszektor, mintegy 200 milliárd dollárnyi a tartozásuk a kötvénypiac, illetve a bankok felé. Ezen belül is egyébként a palmaolajtermelő cégek közel 90 milliárd dollárral tartoznak, és hát egy 30 dollár alatti tartományban ezek az adósságok gyakorlatilag értéktelenné válnak, tehát ez komoly fejfájást is jelenthet egyébként az amerikai értékpapírpiacoknak, illetve a bankoknak. Tehát tulajdonképpen ezzel a lépéssel az amerikai gazdaság megmentését is tenné az amerikai kormányzat.
Akkor térjünk vissza Magyarországra, és amit a legtöbben megérzünk, vagy megérezhetünk, az üzemanyagok ára. Mire lehet számítani idehaza?
Hát ugye az üzemanyagpiac viszonylag gyorsan reagál Magyarországon. Most is nagyon jól lehetett látni, hogy lényegében az olajár csökkenés egy másfél hetes késlelkedéssel gyakorlatilag begyűrűzött a hazai gazdaságban is, és a kőolaj piaci árak csökkenésével a kutaknál is jelentős árcsökkenés következett be. Ez még akkor is igaz különben, ha látjuk azt, hogy a dollár árfolyama a forinttal szemben jelentősen erősödni tudott, de a kőolaj ár, illetve a kőolaj termékek árcsökkenése ennél nagyobb mértékű volt. Ez hozta tulajdonképpen a mostani mintegy 50-60 forintos csökkenést a benzinkutaknál. Én azt gondolom egyébként, hogy ha a kőolajár nem fog emelkedni, már pedig jó eséllyel a második, harmadik, negyed év során a mostani árszintet fogjuk látni, abban az esetben a most kialakult árak maradhatnak a nyár végéig. Ha sikerül a koronavírus járványon túlépnünk, illetve sikerül ezt a helyzetet orvosolni, és a gazdaság is erőre kap, akkor valószínűleg a negyedik negyed év során láttunk ennél magasabb árszintet.
300 forint alá is csökkenhet akár a benzinára, hogyha marad ez a 20 pár dolláros kőolajszint?
Én azt gondolom, hogy ennek viszonylag kicsi az esélye, elsősorban amiatt, hogy a mostani igen csak fordulatos gazdasági helyzetben nagyon komoly dollár erősödést láttunk, ami részben ugye ellensúlyozza a kőolajtermék áraknak a csökkenését. Ez valószínűleg akadályozza azt, hogy 300 forint alá essen üzemanyagok ára. Van még egy nagyon fontos tényező, ami egyébként valószínűleg július elejétől szintén belép a képbe, mégpedig az, hogy a jelenlegi hazai szabályozás szerint, hogyha a Brent típusú kőolajára tartósan 50 dollár alá esik, ebben az esetben a jövedéki adószint mind a benzin, mind a dízel üzemanyagnál nő 5, illetve 10 forinttal. Egyelőre nem lehet arról hallani, hogy ezt a szabályozást megváltoztatná a magyar kormány, tehát én el tudom képzelni könnyen azt, hogy júliustól láttunk valami fajta jövedéki adóemelést a két üzemanyag esetében.
Hogyan hat a mostani helyzet a MOL-ra, a kitermelésére és a feldolgozására, illetve hát természetesen az üzleti eredményeire?
Azt lehet mondani, hogy egyértelműen negatív hatással van a kialakult helyzet a MOL-ra. Egyrészt ugye kőolajtermelési oldalról jóval kisebb bevételeket tud a cég elérni, és ennek megfelelően jóval kisebb nyeresége is van, hiszen a kőolajár, ugye, ahogy már beszéltünk korábban, a felére csökkent az elmúlt 2-3 hónap során. A földgáz termelés esetében hasonló drámára már korábban sor került, ugye a földgázárak már 2019-ben nagyon komoly mértékben csökkentek, és hát a mostani helyzetben elsőben a meleg tél miatt továbbra is viszonylag alacsony szinten vannak a földgázárak. Ez azt jelenti, hogy Európában jellemzően 9-10 euró per megawattóra közötti ár is, vagy árak vannak jelenleg, amelyek több mint 10 éves mélypontot jelentenek. A másik nagy üzletág a finomítás marketing esetében alapvetően most jó áréseket lehet látni, hiszen az alacsony olajár miatt az árések valamelyest javultak. Azonban várható az, hogy a kereslet csökkenésével ezek az árések csökkennek, és én azt gondolom, hogy átlagban alatta is lesznek a 2019-es áréseknek. Ugye jóval kevesebbet autózunk most, csökkent a repülő üzemanyag iránti kereslet is, és hát valószínűleg látszik, hogy a gazdasági aktivitás csökkenésével a dízel iránti kereslet is vissza fog esni, tehát a MOL jóval kisebb üzemanyag keresletre számíthat a következő negyedévek során.
És hát az árzuhanás közepén jelentették be, hogy a MOL egy új olajmezőt talált az Északi-tengeren, Norvégiában. Mekkora ez, mennyit ér, és mennyit tud innen kitermelni? Mekkora tulajdonképpen a jelentősége ez a magyar vállalat számára?
Hát ez az olajmező, amit találtak, ez körülbelül napi 3,500 hordó kőolajat, illetve egyéb szénhidrogént tud termelni, ami nem egy rossz érték, tehát azt gondolom, hogy ez egy viszonylag jó kútnak tekinthető. Valószínűleg ennek az értéke a mostani piaci körülmények között nem túl jelentős, hiszen ugye ez egy tengeri kitermelés, amiről szól van Norvégia partjainál, és hát azt sem szabad elfelejteni, hogy ennek a mezőnek kb. 40%-a a MOL-é, tehát nem a teljes mennyiség kerül majd a cég kezébe. Magának egyébként a vállalatnak jelenleg kb. 110 ezer hordó egyenértékes kőolaj és földgáz termelése van, tehát ehhez viszonyul ez a 3,500 hordós becsült termelés, illetve ennek a 40%-a, amit a MOL, ami a MOL-t érinti. Mindenképpen egy sikertörténet ez. Én azt gondolom, hogy egy jó környezetben ennek a kitermelésnek már komolyabb értéke lesz.
Ugye Szörmentén már érintette, de akkor részletesebben kérdezem, hogy a petrokémiai üzemeket, termékeket hogyan érinti, vagy hogyan érintheti ez a kőolajváltozás?
Hát a petrokémia esetében is rövid távon kedvező az, hogy a fő alapanyag, nafta, illetve dízel üzemanyag ára csökken. Azonban jellemző módon a petrokémiai kereslet a világ GDP-nek csökkenésével sokkal drasztikusabban csökken. Jellemző módon egyébként a világ GDP-nek kétszeresével változik a petrokémiai termékek iránti kereslet, míg az üzemanyagoknál ez jellemzően olyan, csak olyan 0,5%, vagy 0,5-szeres szorzó van. Tehát a petrokémiánál valószínűleg még masszívabb ár és csökkenésre lehet majd számítani, mint amit az üzemanyagok esetében, illetve a finomított termékek esetében láttunk.
És számíthatunk más területen is árcsökkenésre a kőolaj felhasználásával készült anyagok terén? Mondjuk a műanyag ára csökkenhet a világpiacon?
Egyértelműen igen, hiszen ezeknek a gyakorlatilag a többsége valami fajta szénhidrogén alapon készül, tehát a műanyag termékek ára, a műanyag alapanyagok, azok jelentős mértékben csökkenni fognak árban a világban. Akár egyébként földgáz, akár kőolaj alapon gyártják ezeket, ugye mindkét termék esetében az elmúlt másfél évben nagyon komoly árcsökkenést tapasztaltunk.
És összességében ennek az árcsökkenésnek lehet-e hosszabb távú hatása az egész iparágra? Nem csak a műanyag vagy petrokémia, hanem akár a kőolaj kitermelés, akár a kőolaj társaságok életére?
Hát ugye általában azt szokták mondani ebben az iparágban, hogy a magas árnak a legjobb ellenszere a magas ár, illetve az alacsony árnak is a legjobb ellenszere az alacsony ár. Általában ez az iparág ugye úgy működik, hogy magas árak mellett van eszközük, pénzük a cégeknek arra, hogy beruházzanak. Ilyenkor ugye növelik a kapacitásaikat és termelésüket, ami egy idő után a növekvő kínálaton keresztül leviszi az árakat egy alacsonyabb szintre. Ha az alacsony áraknál ugye nincs eszköz arra, hogy beruházzanak ezek a vállalatok, tehát ha sokáig tartósan alacsony árakat láttunk a kőolajpiacon, az bizony megáldja az egy nagyon komoly áremelkedésnek később. Én azt hiszem, hogy most is ezt fogjuk tapasztalni. annak ellenére, hogy vannak olyan becslések, amelyek szerint ugye a kőolaj iránti kereslet valahol 2025-2030 között elérheti a csúcsát. Én egyébként azt látom, hogy ez az anyag még mindig nagyon fontos, elengedhetetlen része a gazdaságnak, ezért ez a normál ciklikus tevékenység jó eséllyel fenn fog maradni.
És van-e hatása a kőolaj árcsökkenésének a földgáz árára? Ugye azt már említette, hogy rekord alacsony szintek közelében van a földgáz ára már jó ideje, de ez a mostani jelentős kőolajár esés hatott-e a földgázra is?
Hát gyakorlatilag a két termék azért egymástól eltérő áralakulást mutatott itt az elmúlt évek során. Hát gyakorlatilag a 2000-es évek közepétől, végétől kezdve lényegében elvált egymástól a kőolaj, illetve a földgáz világpiaci jegyzése. Láttuk már a földgázpiacon azt tavaly, hogy egy jelentős árcsökkenés volt, ami most ugye bekövetkezett a kőolaj piacán is. Politikai oldalról is egyébként van elég komoly kapcsolat a két anyag között. Hát csak azt említem, hogy Európában van egy jelentős gázárháború Oroszország, illetve az Egyesült Államok között, akkor hát ugye látjuk azt, hogy nem csak az olajban, hanem a gázban is ez a három erős ember ugye egymás vetétársa és egymás ellenfele. Azt gondolom egyébként, hogy a két anyag közötti szétválás az továbbra is fenn fog maradni, sőt még erősebb lesz. Egyetlen komoly szereplő van még a piacon, az Oroszország, amely próbálja ugye kőolajhoz kötni a gáztermékeit eladását Európában. Ez egyre kevésbé lesz a jövőben jellemző, sőt úgy tűnik, hogy a cseppfolyós földgáz oldalon is egyre inkább egyfajta saját piaci körülmény lesz, ami meghatározó lesz, és nem a kőolajhoz kötött termék árak fognak kialakulni. Tehát lényegében a két termék teljesen független lesz egymástól a következő évek során.
És a most említett csepp folyósított földgázra, illetve annak terjedésére lehet hatással a mostani árzuhanás?
Egyértelműen igen, az már látszott az elmúlt 2-3 évben is, hogy 2020-21-től kezdve jóval kevesebb kapacitást, jóval kevesebb új LNG gyártó sort adnak át a világban. Tehát gyakorlatilag az LNG, a cseppfolyós földgáz kínálata 2020-21 után jelentősen csökkenni fog, ami egyébként főleg annak köszönhető, hogy azért a földgázárakban már 2018-tól kezdve láttunk ugye egy lejtmenetet, ami hát 2019-ben tulajdonképpen egy teljes összeomláshoz vezetett. Ez a mostani alacsony árszint az gyakorlatilag a cseppfolyós földgáz kínálatára is nagyon negatívan hat. Mivel a földgázmeneti kereslet egyébként nagyon masszív, talán a legerősebb most az összes energiahordozó közül, elsősorban amiatt, hogy ez ugye nagyon jó felhasználható a zöld energia politikai fordulathoz, és egy nagyon tisztán elégethető anyag. Ezért én azt gondolom, hogy ha ez a kereslet növekedés fennmarad a jövőben, akkor a következő évek viszonylag alacsony kínálata előbb-utóbb egy komoly áremelkedést fog majd hozni. Kérdés az, hogy persze a koronavírus után milyen gyorsan tud helyreállni a világpiaci kereslet.
És látható az, vagy tapasztalható az, hogy a különböző beruházások most lelassulnak, vagy leállnak, legyen akár cseppfolyósított földgáz, földgázvezeték, vagy bármilyen a kőolajjal kapcsolatos beruházás?
Ez egyértelműen látszik. Tulajdonképpen a mostani árcsökkenés nyomán már nagyon sok cég jelezte azt, hogy változtatni kíván beruházási politikáján. Jóval kisebb összegeket akarnak beruházni, csökkenteni akarják az osztalékot, illetve csökkenteni szeretnék a részvény visszavásárlásokat is a publikus vállalatok a világban. Tehát egyértelműen látszik az, hogy a mostani környezet az nem inspirál arra senkit, hogy a jövőbeli termelésbe beruházzon be.
És ugye sokat beszéltünk már a Körki terminál építéséről, ez egy cseppfolyósított földgáz terminál lesz. Ennek a beruházása, ennek az építése folyik, zajlik tovább most?
Igen, ez a terminál az én tudomásom szerint 2020 végén átadásra kerül, és magát az építkezést is már elkezdték. Én valószínűleg tartom, hogy a körülmények ellenére ez a terminál az év végére átadásra fog kerülni, és hogyha meg sikerül egyezni Horvátországgal a tranzitdíjakról, akkor ezen keresztül akár Magyarországra is tudunk majd földgáz hozni.
És ugye a beszélgetés elején említette, hogy azért, ha tartósabban fennmarad ez az alacsony kőolajár és akár a földgázár is, az több cég is megérezheti, sőt, csődök is lehetnek, elsősorban talán az Egyesült Államokban. Mely országokra lehet ez nagyobb csapás? Mely országok érezhetik ezt a leginkább?
Hát mindenképpen azok az országok, ahol ilyen magas költségekkel termelnek. A már említett palaolaj termelő amerikai vállalatokon kívül elsősorban olyan cégek, amelyek tengeri termeléssel foglalkoznak. Itt például meg tudnám említeni mondjuk Brazíliát, ahol komoly felfutás volt az utóbbi években a brazíliai partjainál lévő tengeri kilelőhelyekről. De megszemleteti ezt a változást például az északi tengeri termelők is, elsősorban Norvégia, illetve az Egyesült Királyság, hiszen ők is alapvetően a magas költségű termelők közé tartoznak.
És inkább a kis cégek, vagy a nagyobb cégek lehetnek érintettek elsősorban?
Hát általában jellemző azért, hogy a nagyobb vállalatok esetében diversifikált a portfólió, tehát nagyon sok helyről termelnek, és nagyon sok kapcsolatuk van. Ők általában jobban védettek egy lejtmenettel szemben. Ráadásul náluk jellemző az integrált modell, ami azt jelenti, hogy a kitermelés mellett nagyon jelentős finomítás és kiskereskedelem is a rendelkezésükre áll. Tehát ilyenkor általában ezek az üzletágak ellenciklikusak, tehát ha a kutatáson és a termelésen alacsony profitabilitás van, általában jellemző azt, hogy a finomításon, illetve a kiskereskedelemben némileg jobb a nyerességesség. Ez a mostani koronavírusos helyzet ebből a szempontból is egy ilyen különleges helyzetet jelent, hiszen most valószínűleg mind a két üzletág némileg szenvedni fog, de én azt gondolom, hogy talán a finomítás valamelyest jobb lehet a kutatástermeléshez képest a mostani időszakban.
És hogyha megnézi az elemzéseket, illetve átnézi az adatokat, mire számít ön, illetve más elemzők, akár nemzetközi elemzők, a koronavírus járvány lecsengése után mennyi idővel változhat a kőolaj iránti kereslet? Meg lehet-e azt satszolni, hogy mikor kezdődhet, vagy kezdődik a felfutás?
Hát erről is egy komoly vita van a piacon, hogy ez a visszarendeződés egy U alakú, vagy egy L alakú visszarendeződés lesz. Valószínűleg tartom, hogyha egy hosszan elhúzódó válságot tapasztalunk, akkor nő az esélye egy L-típusú visszarendeződésnek. Ez magyarul azt jelenti, hogy a kereslet nagyon lassan épül csak vissza, vagy akár évekig is az alacsonyabb szinten stagnálhat, míg az U-típusú ugye visszarendeződés esetében viszonylag gyorsan magára találhat a kereslet és a piac. Nekem az érzésem az az, hogy ez egy olyan teljesen más jellegű válság, mint mondjuk 2008-2009, ez a mostani helyzet, vagy inkább az L-típusú visszarendeződés lesz jellemző. Én azt hiszem, hogy komoly változásokat fogunk tapasztalni a magatartásba, az emberek viselkedésben, esébe, a turizmusba és a fogyasztás egészébe is egy ilyen globális vírusjárványt követően.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna. Mai vendége Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője volt, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében telefonon kapcsoltunk. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes, Illis László és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!